Nature tessék a Jézus Krisztus, mind örökké, amen. Nagybőjti lelki gyakorlatunk végére értünk, közösség tagja vagyok. Ezúttal a szolidaritásról szeretnék szólni. A mindennapi életben a szolidaritás fogalma nagyon sokszor valami harcos kiállást jelent mások követelései gondjai mellett. Több példát is látunk erre a jelenben. A gazdatüntetésekhez egyre több ország földművesei csatlakoznak, saját gondjaik megoldását is követelve, de a többieket is támogatva. Vagy a légiforgalmiak bérköveteléséhez csatlakoznak a vasúti dolgozók is, támogatva közlekedési kollégáikat. Akkor ezek szerint a szolidaritás okvetlenül valamiféle harcos kiállás? Ebben nem a harca fontos, hanem a másik megsegítése, baj idején való támogatása. Gondoljunk csak az irgalmas szamaritánus történetére. Ő valóban szolidáris volt a kirabolt emberrel, amikor segítette őt úgy, ahogy tudta. A szolidaritásban mindig van valami együttérzés, támogatás, törekvés a rossz legyőzésére. Talán mondhatjuk, hogy ebben különbözik a felebaráti szeretet elvétől, az ugyanis mindig és minden körülmények között kötelező feladatunk. Ennek szűkebb része a szolidaritás, ami a bajba jutott mellé állítja azt, akit nem sújt ugyanaz a baj, de együtt érez vele. Általában azt mondhatjuk, hogy a szolidaritás megvalósulásához kell valami jó cél, amivel magunk is egyetértünk, és olyan rossz körülmény, amit az illető egymaga nem tud legyőzni. Persze azért létezik a rosszban való szolidaritás is, amikor a bűnöző nem hajlandó elárulni cinkos társait. Itt is valamiféle jónak vélt cél hozza egységbe őket, ne lehessen teljességében leleplezni a bűnszövetséget. Nyilván a cél csak számukra tartható igazán jónak. A szolidaritás valójában teremtettségünkből forrásozik, és Isten parancsából: szaporodjatok és töltsétek be a földet. Az egyre több embernek egy a célja, Isten megdicsőítése, és ehhez kell együtt munkálkodniuk. Ugyanez derül ki Szent Pál apostol szavaiból is, aki a megváltásunkkal hozza kapcsolatba a szolidaritást. Ezt írja ugyanis a római levélben. Isten minden embert az engedetlenségben fogott össze, hogy mindenkin könyörüljön. Az apostol szavai szerint a bűnben először szolidárisak egymással. Az Ádámtól való rossz örökséget nem tudtuk legyőzni, és így mindnyájan bűnösök, sőt bűnt elkövetőkké lettünk. De Isten irgalma úgy tekinti a bűnös oltunkat, mint valami szolidaritást, és éppen ezért nem külön-külön vált meg minket, hanem mint összetartozó közösséget. És éppen ez mutat számunkra egy még nagyobb és nagyszerű közösséget. Azzal ugyanis, hogy Isten fia emberséget vesz magára, szolidaritást vállal velünk, és segítségünkre siet kiengesztelni az atyát. Ezzel nem csak példát mutat számunkra, hanem ennek az erénynek a végső céljára is rámutat. Kiemeli az erényt a merőben evilági vonatkozásából, hiszen a rossz elleni összefogás végső soron az örök célhoz visz közelebb minket. A szolidaritás egy különleges esetéről szól az apostol a korintusi híveknek. Ez pedig a jóban való összefogás a rossz méteje ellen. Egy csúf eset fordult elő a hívők között, és ez ellen szólítja összefogásra a többieket az apostol. Ezt írja: ne barátkozzatok azzal, aki testvérnek mondja magát, de paráznak, kabzsi, bálványimádó, átkozódó, részeges vagy rabló. Az ilyennel még csak ne is étkezzetek együtt. Úgy tűnhet, mintha ez valami ellenségeskedés lenne, pedig valójában kétszeres jó tett. A bűnös komoly figyelmeztetése és a közösség megóvása a további rombolástól. Ez éppen a jók szolidaritása, a jó megmaradása érdekében. Előfordulhat hamis és álságos szolidaritás is. Ilyenről is olvashatunk az evangéliumokban. Máté és Márk is leírja az esetet, de az igazi hátterét Szent Jánostól tudhatjuk meg. 6 nappal az Úr Jézus utolsó húsvétja előtt Lázárnál vendégeskedett. Mária ekkor valódi nárdusz olajjal kente meg az Úr Jézus lábát. Júdás méltátlankodott és pazarlásnak minősítette Mária hódolatát. Szerinte ugyanis el kellett volna adni ezt az illatszert, és az árát a szegényeknek adni. Az evangelista viszont megjegyzi, ezt nem azért mondta, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem mivel tolvaj volt, ő kezelte a pénzt és elsikkasztotta a bevételt. A szavak ugyan szolidaritást sugallnak, de ez valójában kapzsiság, mérhetetlen önzés. A szolidaritás legtágabb értelemben a teremtett voltunkból fakad. Egy atyának vagyunk ugyanis teremtményei, gyermekei, és valamennyien Isten hasonlatossága. Nincs is hozzánk fogható teremtmény. Ezzel ki is emelkedünk a végtelen sokféle élőlény közül. Ki segíthetne rajtunk és kiérthetne meg minket, ha nem egy másik ember. Ugyanakkor valamennyien szeretetből és szeretetre lettünk teremtve. Nem is lennénk képesek szeretetet gyakorolni a másik ember nélkül, tehát már küldetésünkben is egymásra szorulunk. Ez is a szolidaritás egy formája, hogy hagyom magam szeretni, elfogadom a másik szívélyes közeledését, alkalmat adok neki a jótettre. Szent Pál erről ezt a buzdítást adja a galatáknak, hordozzátok egymás terheit, így teljesítitek Krisztus törvényét. A szolidaritás kötelezettsége tehát ember voltunkból, és még inkább krisztusi ember voltunkból ered. Az ugyan nem mondható, hogy emberségünk alkotó eleme, hiszen a bűnbeesés előtt nem volt erre szükség, mert nem voltak terheink. De a bűnök következményeinek enyhítésére, vagyis a szeretet kötelezettségének teljesítéséhez kiformálódott bennünk ez az erény. A felebaráti szeretet egyik formája. Ez az együtt menetelők összetartozásának és összetartásának egyik formája. A közös cél elérése érdekében nem hagyunk senkit leszakadni a csoporttól. Ez lehet akár fizikai segítés, akár lelki bátorítás és noszogatás, de mindenképpen az egymással való közösség kifejezése. A szolidaritás legbensőbb összefüggésére Szent Pál apostol mutat rá, amikor a hívőket Krisztus titokzatos testének tagjaiként mutatja be. Ebben ugyanis már nem csak a másikkal való együttérzés és felelősség mutatkozik meg, hanem az a szerves összetartozás is, amely a keresztség által szétválaszthatatlanul összeköt minket. Ez már nem ad-hoc segítséget jelent, hanem azt, hogy egy élet jár át valamennyinket, és minden külön elhatározás nélkül is segítjük egymást. Ha szenved az egyik tag, valamennyi együtt szenved vele, s a tiszteletben van része az egyik tagnak, vele örvend valamennyi, írja az apostol. Krisztus által, vagyis a fő által valósul meg ez az összekapcsolódás, és ebből fakad a hívő ember számára mind az evilági szolidaritás, mind pedig a lelkiekre vonatkozó. Éppen ezt valljuk meg akkor, amikor az apostil hitvallásban kimondjuk, hiszem a szentek közösségét. Így ebbe beletartozik az elhunytakkal való szolidaritás is. Éppen ezért könyörög az egyház és a tagok is külön-külön a tisztító tűzben vezeklő hívekért. Mint ahogyan a szolidaritásra hivatkozva várhatjuk mi is, a szentek, az üdvözült lelkek segítségét. A szentek tiszteletében benne foglaltatik az ő földi életük sok együttéző jótette, amivel méltók lettek az üdvösségre. és benne szerepel az ő ködben járó szeretetük is, amivel a küzdő egyház nehézségeit segítik megoldani. A szolidaritás tehát nem csupán a földi életünk része, hanem a megdicsült életben sem vész el ez az erény. Ez pedig érthető abból, amit Szent Pál apostol állít a szeretet himnuszban. A szeretet soha el nem múlik. Nagybőjt utolsó hetére, a nagy hétre nem is lehetne jobb elhatározásunk, mint annak kimutatása, hogy szolidárisak vagyunk a szenvedő, az emberektől testi-lelki kínokat elviselő emberfiával. Szent Jónásom alkalmával gondoltam-e arra, hogy vigasztaljam Krisztus emberségét, hiszen általa kapok lelki megtisztulást. Szoktam-e az éhezőkért, a háború nyomorúságait szenvedők sokaságáért imádkozni? Gondoltam-e már ellenségeim, ellenlábasaim lelki sanyarúságára? Összegezve, Szent Jakab szavai vezéreljenek minket. Aki visszatéríti a bűnös téves útjáról, a halálból menti meg a lelkét, és számos bűnt takar el. Amen.